Kérő készült hangfelvétel Budapest Főváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020 2. 5. fővárosi közgyűlési rendelet 74. paragrafus 4. bekezdése alapján publikálásra kerül a budapest.hu honlapon. Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselő hölgyeket és urakat, vendégeinket. A tisztelt képviselő hölgyek és urak megkapták javaslatomat a mai napirendre. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek hozzászólása, megjegyzése, kérdése? Nem látok ilyet, akkor a napirendről szavazni fogunk, kérem szavazzanak. A testület egyhangulag elfogadta a napirendet, ezzel át is térek az első napirendi pontra. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetésére, ez egy közgyűlési előterjesztés, a bizottságnak véleményezési jogköre van. A főpolgármester úr és Kisambrus főpolgármester helyettes urak az előterjesztők. Kérdezem, főpolgármester helyettes urat, kíván-e hozzászólni?
Köszönöm szépen, nyilván a költségvetés egészéről nem most beszélnék, hiszen erre a volt alkalmam reggel a 8.30-as pénzügyi bizottságon, illetve a 13.30-as tulajdonosi bizottságon majd beszélni. Nyilván inkább a bizottság hatáskörét érintő részről emelném ki egy kicsit jobban, és hoztam ennek kapcsán néhány számadatot. A 2024-es költségvetésben a szociálpolitikai terület kapcsán azt látjuk, hogy majdnem akkora önkormányzati saját támogatást kell ráfordítanunk erre az ágazatra, mint amennyit normatíva ágon kapunk, és bizony azt látszik, hogy a normatíva területén is van visszahúzódás a kormányzat részéről. Az elmúlt 6 évben azért érdemben csökkent a normatívával fedezett működési kiadások rész ezen a területen. Ez számokat jelentve azt jelenti, hogy önkormányzati támogatás saját bevételt tekintve 13,7 milliárd forint a szociálpolitikánál. Hasonlóan nagy a kulturális feladatok, ott a színházakkal együtt ez majdnem 15 milliárd forint, amit ráfordítunk, miközben 2,4 milliárd forintot kap a főváros normatívába kulturális feladatainak az ellátására. Egyébként csak egy összehasonlítási számot hadd mondjak, hogy ha megnézzük a működési kiadásokat, akkor a legnagyobb kiadási tételünk az nyilván a közösségi közlekedés, de a második legnagyobb a szolidaritási hozzájárulás. Ez nagyságrendileg azt nézve, akkor 40% a működési kiadásnak saját bevétellel fedezett részben a közösségi közlekedés, és 21% a szolidaritási hozzájárulás. Ha összeadom a szociálpolitikai feladatokra saját bevétel költött pénzt, a köznevelésre, ugye ebben főképpen a étkeztetés kapcsán van jelentős kiadásunk, a kulturális feladatok benne fővárosi fenntartású színházakat, a közmű cégeket, a városrendezést, akkor még mindig nem érnénk el azt a pénzt, amit egyébként szolidaritási hozzájárulásként befizetünk. Tehát ilyen mértékű aránytalanság képződött meg a rendszerben. Ez egyébként 2018-ban nézve azért ezek kisebbek voltak ezek a különbségek, csak egy összehasonlítást hadd mondjak, miközben idén 14,7 milliárdot kapunk szociálpolitikai feladatokra normatívába, és 13,7-et költünk rá. Ezzel szemben csak az arányokat érdemes nézni, 2018-ban 7 milliárd fölött volt a szociálpolitikai feladatokra adott normatív támogatás, és 4,9 milliárd volt, amit az önkormányzat saját bevétellel fedezett. Tehát nagyon-nagyon megközelítette egymást a két arány. Az önkormányzati finanszírozásnak az egyik legnagyobb problémája, hogy nem, hogy feladat alapú finanszírozás lenne, hanem a kormányzat hátrébb szorul ezen a területen. Kockázatok és lehetőségek. Nyilván mindig kockázat a rendszer szempontjából, van-e elegendő munkaerő, ezért azt gondoljuk, hogy nincsen alternatívája annak, hogy végrehajtsuk a bérpolitikai megállapodást, tehát emelni fogjuk a béreket, nyilván, hogyha a közgyűlés elfogadja a költségvetést, akkor van ennek lehetőség. 12,5 plusz 1%-kal lesz következik a bérpolitikai megállapodásban. Ez mind a kulturális, mind a szociális ágazat, mind a köznevelés területén ez áll, ez az általános béremelés. Ehhez egyébként többletforrást fogunk kell adnunk a intézményrendszerünknek. De mi a nehéz helyzet a dologban? Azért egyre rosszabb állapotban van az a infrastruktúrális környezet, amivel működnek ezek az intézményeink, és ezeknek a felújítására jelentős összegek kellenének, és ezeket nem tudjuk uniós forrásból csak és kizárólag megoldani, sőt, ennek minimális részét tudjuk csak uniós forrásból megoldani. Ha megnézzük a tavalyi évet, egyetlen egy érdemi nagyobb energetikai felújítást tudtunk a szociális rendszerben végrehajtani, a Rákosszegparki családok átmeneti otthonát érintően, és nem is gondolom, hogy 24-ben ebben tudnánk nagyobbat lépni. Ez egy probléma, mert folyamatosan ezért romlik az állapota ennek az intézményrendszernek, és az is igaz, hogy a jövőre az infláció miatt kénytelenek voltunk növelni, vagy hát annyira nem is volt ez kényszer, hiszen a segítséget jelent az intézményrendszernek, hogy az a 300 milliós kiseszköz beruházási keretet, az 450 millió forintra növeltük. Egyébként pont ez a holnapi közgyűlés erről a csomagról is tud dönteni majd. A költségvetésben a rendeleti oldalon nem szerepel, de az előterjesztői részben feltüntettük azokat a projekteket, amik 2024-ben indulhatnak uniós forrásba, és én azt nagyon remélem, hogy ez az első negyed évben meg is tud történni. Ugye most már van néhány felhívás, ami megjelent az elmúlt hetekben, és lehetőséget ad arra, hogy 24-ben elinduljunk. Ezek közül az egyik legfontosabb szerintem a lakásügynökség. Ez az év első negyedévében elindítjuk. Nem várunk most már tovább, hogy felzárkózzon hozzánk a top pluszos pályázat, maximum egy-két hónapot lefinanszírozunk saját összegből. Reményeink szerint a TOP pluszban az ERFA része a lakásállomány felújítására szolgáló keret is el tud indulni, és ez érdemi segítséget tud jelenteni. Sőt, azt számoljuk, hogy nem csak a használaton kívüli felújításra szoruló bérlakásokat tudjuk felújítani majd ebből a pénzből sajátjainkat, hanem képesek vagyunk funkcióváltást végrehajtani olyan használaton kívüli, például volt iskolaépületek esetén, amiből akkor bérlakás lehet, és a lakásügynökség részeként tud működni. El tudjuk indítani a lakhatási garancia programot, el tudunk indítani, és ez szerintem a terület szempontjából megint nagyon fontos, egy 1000 szociális területen dolgozó számára képzési, bértámogatási és lakbértámogatási programot, amely révén meg tudjuk erősíteni még inkább ezen a területen, és nem csak a főváros kötelékében dolgozóknak a helyzetét, hanem akár a kerületek szociális területén dolgozók is be tudnak kerülni ebbe a programba. Egy költségvetésről nagyon nehéz röviden beszélni, úgyhogy én ezt most abba is hagynám, inkább akkor a kérdésekre szorítkoznák innentől kezdve, hogyha van ehhez kapcsolódó.
Köszönöm szépen, akkor ezzel megnyitom a napirendi pont fölötti vitát. Kérdezem, van-e hozzászólás? Képviselő asszony, ha bekapcsolja a mikrofont. Ha jól értem, akkor itt most egy ilyen nyelvtani vagy nyelvi vita folyt, ezt lezárhatjuk, és kérdezem, hogy akkor van-e hozzászólás, ami nem a nyelvészet körében tartozik? Jó. Jól értem, hogy nincs? Jól értem, hogy nincs hozzászólás, nincs kérdés. Akkor egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. A három nemmel elfogadta a testület, átérjük a második napi rendi pontra. Javaslat vagyonkezelési szerződés megkötésére a fővárosi önkormányzat fenntartásában álló egyes költségvetési intézményekkel. Itt is egy közgyűlési előterjesztésről van szó, bizottságnak véleményezési jogköre van. Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr az előterjesztő. Kérdezem, kíván-e előterjesztőként? Nem kíván. Ezzel megnyitom akkor a napi rend fölötti vitát. Kérdezem, van-e hozzászólás? Kérdés. Nem látok ilyet. Itt is egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. A 3 tartózkodással fogadta el a testület. Áttérek a 3. napi rendi pontra. Javaslat a fővárosi önkormányzat ösztöndíj programjáról szól rendelet megalkotására. Ez is közgyűlési előterjesztés a bizottságnak véleményezési jogkere van. Itt a főpolgármester úr az előterjesztő, de látom itt van főosztályvezető asszony, és nem tudom, kíván-e előterjesztőként. Nem, viszont főpolgármester helyettes úr parancsolt, hogy erre szól.
Igen, csak hogy elkerüljük, mert az előbb lehet, hogy szóznom kellett volna, és akkor meg tudtam volna győzni a bizottságot teljes egészében, hogy megszavazzák, hiszen az egy abszolút szakmai előterjesztés volt, mint ahogy ez is, hiszen 3 ösztöndíj program már működik, ezek ott a trambulint, azt jól is ismeri a bizottság, hiszen több alkalommal tárgyalták az ezzel kapcsolatos tájékoztatót. Most valójában ennek a 3 ösztöndíj programnak a normatív szabályozását írjuk meg, és ezt egy rendeletben foglaljuk. Úgyhogy ebből a szempontból biztatnám a bizottságot, hogy fogadják el, hiszen sajnos új rendet, nem is feltétlenül kell állandóan ösztöndíj programot alakítani, de én azt gondolom, hogy 3 olyan program van, ami már eddig is bizonyított, úgyhogy ezért kérem a támogatásukat.
Köszönöm szépen, kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés, nem látok ilyet, itt is egyszerű szavazat, többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt egyhangulag fogadta el a testület, a 4. napirendi pontnál tartunk. Javaslat a Horthy-ligeti emlékjel című köztéri alkotás megvalósítására, itt is közgyűlési előterjesztésről van szó, bizottságnak véleményezési jogköre van. Itt dr. Bőzenet főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő, aki nem tud részt venni ezen a mai ülésen. Főpolgármester helyettes úr nem kíván bevezetőt tartani. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés? Simon Fi képviselőasszony a szó.
Nagyon örülök ennek a döntésnek, és nagyon üdvözlöm azt, hogy egy Nagy Imre utóddal méltó a papához a fia egy ilyen szobrot alkothat, úgyhogy tényleg örülök. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet, itt is egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt is egyhangulag fogadta el a testület, az 5. napi rendi pontnál tartunk, javaslat a fővárosi drogstratégia elfogadására, ez egy közgyűlési előterjesztés, Kerpel Frónius Gábor főpolgármester helyettes úr az előterjesztő, de nem kíván bevezetőt tartani. Kérdezem, van-e hozzászólás, Hassai képviselőasszony?
Köszönöm szépen. Én azért mégis hadd kérjem az előterjesztőt, hogy egy pár gondolatot osszon meg a bizottsággal, tekintettel arra, hogy elég régen elindult ez a munka, vagy ez a folyamat, amit az előterjesztésben olvashattunk, és arra lennék kíváncsi, hogy mi történt eddig, tehát hogy az előterjesztésben azt írja, hogy végig egyeztették a kerületekkel, kerületi küldöttekkel, hogy voltak ilyenek, vagy mi történt az elmúlt időszakban? Ez lenne a kérdés, köszönöm. És bocsánat, még egy elnézést, amikor még egy konkrétumot hadd kérdezzek, hogy értem én, hogy legyen mindenféle stratégiánk, de mégis a gyakorlati életről, hogyha egy pár szót tudna mondani főpolgármester helyettes úr, hogy mi történik, mi változik ezáltal a drogstratégia elfogadása által a közeljövőben, vagy akár később. Köszönöm.
Mielőtt választod a főpolgármester helyettes úr, adjunk szót élő Norbert képviselő úrnak is, akkor egybe tud a kérdésekre válaszolni. Norbi, tiéd a szó.
Bocsánat, én csak azt szeretném kérdezni, hogy nem lehetne valami más nevet adni, hogy drogmegelőzési stratégia, vagy ilyesmi, mert én nem akarok beleszólni ebbe, de hogy legyen nekünk egy drogstratégiánk, mint a Medellín kartelnek, ez nem tudom. Tehát én javasolám elgondolni, nem fontos ez most, csak
köszönjük szépen, a főpolgármester helyettes úr, tiéd a szó.
Igen, szóval egyrészt az egyik legfőbb eredménye annak, hogy a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2019-ben megalakult, és utána 2021-ben újra szerveztük, az, hogy széles körű részvétel legyen benne. Kérdezett képviselő asszony arra, hogy a kerületek miként véleményezték ezt az anyagot. Nos, úgy alakítottuk újra a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, hogy minden kerület kábítószerügyi egyeztető fóruma képviseltethette magát benne, az állami szerv is képviseltette magát benne, illetve az összes olyan szakmai ernyőszervezet is képviseltette magát benne, amely akár a drogprevenció, akár az ellátáskezelés és gyógyítás területén, akár az ártalomcsökkentés, akár pedig a kínálatcsökkentés területén érdemi tevékenységgel bír, és csatlakozhattak az összes olyan civil szervezetek és egyházi szervezetek, akik a főváros területén az ezen a területen valamilyen szempontból releváns tevékenységet végeznek. Az első és legfontosabb tevékenysége ennek a stratégia írásnak az volt, hogy az elmúlt 15 év legalaposabb felmérését végeztük el arra vonatkozóan, hogy mik a kábítószerfogyasztási szokások, milyen változások történtek az ellátásban, ezek többnyire sajnos negatív irányúak. Bocsánat, még az előző ponthoz szeretném hozzátenni, hogy nagyon fontos volt, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban a budapesti rendőrfőkapitányság is szerepet vállalt, és a budapesti rendőrfőkapitány kifejezetten a társelnöke ennek a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak. Úgyhogy készült egy megalapozó kutatás, ami azt próbálta meg fölvázolni az elmúlt 15 évben először, hogy mik azok az adatok, amelyek alapján a döntéseket kell hozni. Ez volt a leghosszabb része a felkészülésnek. Hálás köszönetünk dr. Felvinci Katalinnak, a kutatási munkacsoport vezetőjének, aki egyrészt korábban elkészült tanulmányok másodlagos elemzésével, másrészt kifejezetten erre a célra készült kutatásokkal, illetve fókuszcsoportokkal, szakmai szervezetekkel kapcsolatos konzultációkkal készítette el ezt az állapotfelmérést. Ezután jött létre egy stratégiaíró munkacsoport, amely a budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum állandó tagjaiból jött létre. Egyrészt önkéntes jelentkezéses alapon, másrészt pedig a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjainak a szavazata alapján raktuk össze, tehát önként jelentkezőkből a szakmai megítélésük, illetve szavazás alapján állt össze ez a stratégiaíró munkacsoport. Négy lába van ennek a stratégiának, foglalkozunk nagyon jelentősen a kínálatcsökkentéssel, ami ugye elsősorban a rendőrségnek a területe. Foglalkozunk nagyon komolyan az ártalomcsökkentéssel, ami egyrészt az éjszakai élet biztonságosabbá tételére, azoknak az embereknek, akik valamilyen módon függővé váltak, azoknak és a környezetüknek az állapotának a javítását célzó intézkedések tartoznak ebbe a körbe. Kívánunk azzal foglalkozni, illetve van egy nagyon fontos lába, hogy megfelelő prevenciós programokat tudjunk indítani. Egyrészt meghatározunk azokat a szakmai standardokat, amiknek a révén prevenciós programokat lehet tartani. Másrészt pedig, hogy fölállítsunk egy olyan értékelő rendszert, amely ezeknek a programoknak a minőségét, másrészt pedig a hatásait tudja utókövetni. És fontos, hogy a kezelés-gyógyítás területén, amelyben sajnos a fővárosnak olyan nagyon nagy kompetenciái, mert hogy nincsenek ilyen jellegű képességei, valamilyen módon az állami szereplőt bevonjuk, illetve a rendelkezésre álló erőforrásokat koordináljuk és összehangoljuk, illetve információkat terjesszünk róla. Nagyon fontos, hogy a stratégia kijelöli azokat az alapvető irányokat, amelybe el kell indulni a különböző pillérek területén, és a második határozati javaslat szól arról, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy 60 napon belül készítse el a stratégiából következő cselekvési tervet, a rendelkezésre álló költségvetési erőforrásoknak megfelelően nyilván. Ami a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újraalakulása óta történt, hogy az a cirka 20 millió forint, amely rendelkezésre állt különböző kábítószerekkel kapcsolatos tevékenységekre, azokat utcai megkereső szolgálat indítására, illetve javítására fordítottuk, amelynek egyik célja az, hogy a közterületi kábítószer fogyasztásban érintetteket az ártalomcsökkentésben segítse, illetve hogy ővelük kapcsolatba kerülve az ellátásnak a látókörébe bevonja őket, és hozzásegítsen a, vagy a gyógyulásukhoz, vagy a gyógyulásuk megkezdéséhez, vagy pedig a legalább a fertőzések elkerüléséhez, illetve az állapotuk romlásához. Így egyébként ezekben az utcai megkereső programokban HIV, illetve hepatitis C szűrést is adtunk azoknak a szenvedélybetegeknek, akik az ellátórendszernek a látókörébe kerültek. A társadalmi egyeztetés az egyrészt úgy nézett ki, hogy van a fővárosnak egy civil munkacsoportja, ami az esélyteremtő Budapest munkacsoport. Itt is megtárgyaltuk. Emellett a szokásos módon a Budapest HUN társadalmi egyeztetésre bocsátottuk, ahol írásban lehetett véleményt fűzni hozzá. Szakmai vélemény olyan nagyon-nagyon sok nem érkezett, ami annak is köszönhető volt, hogy egyébként a kábítószerügyi egyeztető fórumban valóban mindazok a szervezetek részt vettek, akik ebben a tekintetben releváns véleménnyel bírnak. Illetve miután a társadalmi egyeztetés megtörtént, azután a beérkező véleményeket a stratégiát kiegészítendő elküldtük a kerületek, illetve a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban résztvevő szervezetek számára, akik szintén véleményezhették ezeken a véleményeken, a plenáris ülésen elfogadás előtt végigmentünk, így alakult ki a végleges szövege a fővárosi drogstratégiának, amelyet végül aztán írásos szavazással fogadtunk el. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy miközben drogok alatt kiterjesztő módban értünk nagyon sok mindent, tehát például a nem illegális szereknek az addiktív viszonyait, tehát például az alkohol, a nikotin, adott esetben például a online függőségek, szerencsejáték függőség, stb. Mégiscsak egy budapesti kábítószer egyeztető fórumnak a drogstratégiájáról van szó, tehát miközben a kutatásban kitértünk néhány dologra, ami ami kifejezetten az illegális szereken túlmutat, ugyanakkor azonban a kábítószerügyi egyeztető fórumnak nem volt felhatalmazása arra, hogy egy általános minden szenvedély betegségre kiterjedő stratégiát alkosson, miközben egyébként ezeknek az alapkutatásoknak is az egyik fő tanulsága az volt, hogy az illegális szerek használatából eredő veszélyek adott esetben eltörpülnek a legális szerekből adódó veszélye, társadalmi veszélyekhez képest. És hogy minek nevezzük a drogstratégiát, legnagyobb sajnálatomra teljesen természetes lett volna, hogyha ez az úgynevezett nemzeti drogstratégiára tud épülni, hiszen ezek a dokumentumok egyébként úgy épülnek föl, hogy vannak ENSZ szinten, európai városok szintjén a prágai nyilatkozat, amely ennek a korszerű drogstratégiának lehetne egy ilyen alapja, és a nemzeti drogstratégiára is szerettünk volna épülni, ez azonban 2020-ban lejárt. Sajnos erre nincs, nem tudunk ráépülni. Én azt gondolom, hogy a drogstratégia, mint olyan egy bevett kifejezés ebben a szakmában, és egyébként mindazok a javaslatok, amelyeket teszünk, ezek nem ismeretlenek a nemzeti drogstratégiában írt megközelítésekhez képest. Esetleg a hangsúlyai mások, és folyton arra teszünk utalást, hogy a jelenleg bevett módszereken kívül, amelyeket folyamatosan értékelni és visszamérni kell, esetleg más megközelítéseknek a bevezetését is esetleg fontolja meg az illetékes szerv, ezért fordulunk az állami szereplőhöz is ellátási javaslatokkal, és ezért teszünk javaslatokat a kerületek számára is, és ezért fogunk a továbbiakban is élni a fővárosnak a koordinációs lehetőségeivel. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, Hassai képviselőasszony.
Köszönöm szépen a kimerítő választ. Ugyanakkor mégis én elfogadom azt, amit mondott, mégis szerencsésebb lenne, hogyha 4 év után egy cselekvési terv is következne ebből. Én értem, hogy majd 60 napon belül benyújtjuk, de mégis szép az elmélet, és az embert inkább az érdekli, hogy akkor a gyakorlatban milyen prevenciós programok, miből, hogyan fognak megvalósulni. Nem tudom, hogy a költségvetésnek van-e olyan sora egyébként, ami arra épül a most benyújtott költségvetésnek, hogy a cselekvési terv, amit remélhetőleg minél előbb most már el fogunk fogadni, az majd megvalósulásba is tud fordulni. Ha jól értettem, nem tudom most ez a 20 millió forint, ez most idénre, vagy az elmúlt időszakra, vagy mire vonatkozik, ami ugye itt felemlegetésre került, és annyit tudunk róla, hogy ebből HIV és hepatitis szűrést valósítottak meg. Tehát akkor a 3 kérdés. Az egyik, hogy melyik kerületek kellett ez végigbeszélve szám szerint. Ez érdekelne. A másik, hogy ez a 20 millió forintos ráfordítás volt, ez mire vonatkozik? Mennyi van a következő évi költségvetésben? Illetve mik azok a prevenciós programok, ezt is említette, amelyekre kifejezetten rá kívánunk állni a majdani cselekvési program alapján. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Mielőtt megadom főprogrammester helyettes úrnak a szót, kérdezem, van-e más kérdés? Ha nincs, akkor tiéd a szó, parancsolj.
Jó. Tehát a fővárosnak a területén jelenleg elsősorban a rendőrség az, amelynek hozzáférése van a különböző oktatási intézményekhez. Eléggé bizonytalan az, hogy milyen keretrendszerben tudnak prevenciós programok akkreditációt szerezni, illetve nincs olyan keretrendszer, aminek a jegyében ezt érinteni lehetne. A 2022. év során a BRFK munkatársai a DADA programmal 20 iskolában, 54 osztályban 1332 tanulót értek el, az ellenszer programmal 10 iskolában, 35 osztályban 854 diákot értek el, továbbá a SZER, ami megváltoztat című előadást, 335 pedagógus, 547 szülő és 17386 diák részére mutatták be. Tehát ezek azok a prevenciós programok, amelyek a Budapestnek a területén zajlottak. Ezeknek a kiterjesztésére, adott esetben prevenciót végző civil szervezeteknek a bevonására nagy szükség lenne, és ezért tesz a javaslatot a stratégia arra, hogy dolgozzunk ki ezeknek a minősítésére és a hatékonyságának mérésére eljárásrendszert, hogy pontosabb képünk legyen arról, hogy mely prevenciós programok milyen hatásfokúak és milyen területen hatásosak. Az utcai megkereső program, amit a Hepago csinált, illetve amit a Kékpont csinált, azok pályázat útján kerültek meghirdetésre, a végelszámolásuk és az eredményeiknek a visszamérése az december folyamán várható. És ezt igyekszünk fönntartani, a cselekvési terv pedig éppen annak a kidolgozására szorul, hogy a rendelkezésre álló forrásoknak a hatékony felhasználásával mit milyen feladatokat érdemes a stratégiában megfogalmazott feladatok közül megcsinálni. Például van olyan javaslat is, hogy a fővárosnak legyen olyan a honlapján olyan oldala, amely a rendelkezésre álló ártalomcsökkentő szolgáltatásokat, ellátásokat, függetlenül attól, hogy azokat a főváros üzemelteti-e, kerületekben találhatók, vagy pedig az állami ellátórendszer részei, azokról információt szolgáltasson, felvilágosítást nyújtson. Ezek olyan típusú dolgok, amelyek elsősorban adatgyűjtéssel járnak, és a honlap fejlesztőinek, illetve a ház jelenlegi vagy jövőbeni alkalmazottainak és munkatársainak a tevékenységével egyébként külön költségvetési sor nélkül, de nagyon hasznosan megoldhatóak.
Főpolgármester és helyettes úr, befejezted, vagy kívánsz még valamit mondani?
Ez a 20 millió van egyelőre benne, ezeket továbbra is igyekszünk pályázat útján meghirdetni, és amennyiben van olyan hasznos és sürgősséggel végrehajtandó program, akkor amennyiben tudunk rá költségvetési forrást találni, és a stratégiával egyezik, akkor arra is igyekszünk pénzt szerezni.
Köszönöm szépen ismételten, Hasai képviselőasszony.
Már nem akartam, még egyszer csak nem kaptam választ, tehát hogy a 20 millió az arra vonatkozik, ami az elmúlt X évben volt, vagy ez mire vonatkozik? Tehát minden évben volt erre 20 millió? Ezt azért nem tudom, hogy így volt-e, vagy majd elmondja az, aki tudja, vagy kikeresem. Ez az egyik kérdés, a másik meg, hogy kérdezem, hogy sorolja már föl főpolgármester helyettes úr, hogy mely kerületekkel volt itt egyeztetés, vagy kik azok, akik részt vettek ebbe a kerekasztalba, az érdekel. Meg nem tudom, azt jól láttam, hogy a honlapon egyetlen egy hozzászólás nem volt ehhez a témához? Vélemény? Vagy csak nem jól néztem? Köszönöm.
A budapesti kábítószerügyi egyeztető fórumra mindegyik kerület meghívást kapott, és azt a jelenléti évekből lehet rekonstruálni, hogy melyek vettek részt melyik ülésen. Évente több ülést tartunk, illetve munkacsoporti ülések is vannak. Jellemzően a kerületeknek a többsége részt vett, sőt, akár fel is szólalt, mindegyiknek volt véleményezési lehetősége a helyi kábítószerügyi egyeztető fórumon keresztül. Ezzel akár éltek is, és igen, egyébként a társadalmi vitával kapcsolatban mondtam azt, hogy akár a civil kerekasztalon, akár pedig az online társadalmi vitában viszonylag kevesen vettek részt, mert hogy azok a szervezetek, amelyek ebben részt vettek, amelynek a megírásában részt vettek, illetve az alapgondolatainak a leszögezésében részt vettek, azok jó részt képviseltették magukat magában a budapesti kábítószerügyi egyeztető fórumban. A plenáris vitára, a stratégiához egyébként számtalan kérdés érkezett, egy kivétellel a kábítószerügyi egyeztető fórum társelnökétől, Terdik rendőrfőkapitány úrtól. Ezek, ha jól tudom, ezekre a kérdésekre adott, a kérdések maguk, a kérdésekre adott válaszok, szerepelnek a honlapon a drogstratégia vitájánál, illetve a válaszokban jeleztük azt, hogy a drogstratégia előzetes verziójához képest, vagy első verziójához képest, milyen változtatásokat hajtottunk végre a szövegben az egyes beérkező megjegyzések hatására, és ezekkel fogadta el a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a drogstratégiát.
Köszönöm szépen. Nem látok más hozzászólást, én csak egyetlen mondatot fűzök hozzá, és szeretném jelezni Hasai képviselőasszonynak, hogy én például többször is tárgyaltam erről 7. kerület képviseletében főpolgármester helyettes úrral, de nem ez az igazán érdekes, hanem az, hogy ugye egyrészt ez meghatározza az alkoholt, meg a nikotint, mint legális, valamint illegális szereket, És itt jön el egy fontos kérdés, ezt annak idején külön is jeleztem, ugye az, hogy mi számít kábítószernek, azt a büntető törvénykönyv szabályozza. Csak az a probléma, hogy van egy sor otthon készített mindenféle fajta katyvasz, amivel főleg azok a fiatalok keverednek bele, akik 17, 16, 17, 18 esen kikerülnek az oktatási rendszerből, és esélyük sincs az ég a világon semmire. És én értem, hogy ezt nem lehet büntetni, mert nem tudjuk, hogy mi, de ezt azt kell, hogy mondjam, az én személyes tapasztalataim alapján majdnem a legveszélyesebb dolog, mert olyan anyagokat katyválnak össze, aminek a hatásáról gőzünk nincs, hogy milyen következményekkel jár. Szerintem ez egy nagyon súlyos szociális probléma is. Ha jól látom, nincs további hozzászólás. Ismét egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt három tartózkodással fogadta el a testület. Utolsó napi rendi pont javaslat a fővárosi szociális közalapítványhoz kapcsolódó döntések meghozatalára. Ez is egy közgyűlési előterjesztés, a bizottságnak véleményezési jogköre van. Főpolgármester helyettes úr, az előterjesztő, tiéd a szó.
Köszönöm szépen, csak hogy legyen egyértelmű, hogy miről szól az előterjesztés, hát itt is meg tudom győzni önöket, hogy szavazzák meg egyhangulag. A Fővárosi Szociális Közalapítvány keretében látjuk el az UNICEF-fel együttműködve azt a CASH programot, amely a háború elől elmenekült gyermekes ukrán családok támogatását szolgálja. Ennek a CASH programnak a keretében eddig 1500 háztartás, 2500 gyermeke kapott támogatást. Ugye ez négy szereplős ez a program, az UNICEF mint finanszírozó van jelen benne, a Fővárosi Önkormányzat mint végrehajtó, a Fővárosi Szociális Közalapítványon keresztül a Vörös Keresztet vonta be az UNICEF a tájékoztatásra és a monitoring feladatokra, és az OTP, aki a bankkártyákat biztosítja ingyenesen ez a projekthez. Eddig négy kör ment le a támogatásból, vagy két kör ment le a támogatásból, és összesen négy kört szeretnénk, és ezért hosszabbítanánk meg a támogatás időtartalmát. Egyébként ezen a programon keresztül pont az utókövetés miatt most már egy kicsit több képünk van arról, hogy az itt lévő ukrán menekült gyermekes családok hol élnek, hol helyezkednek el Budapesten, ezért most már azt látjuk, hogy a legtöbben nem arányaiban, hanem darabszáma van tekintve a 13. kerületben, 8., a 9., a 11. és a 7. kerületben élnek, tehát ez a top 5 ebből a szempontból. És miután itt a bizottság néha szokott kérdezni arról, hogy hogyan állunk a menekült ellátással, hoztam néhány adatot. Eddig 193 ezer vendégészakát töltöttek nálunk menekültek, ukrán menekültek, több mint 550 ezer adag ételt osztottunk ki. 15 ezer látogató volt a Bárci utcai információs ponton, ami jelenleg is üzemel, és a közgyűlés támogatásának köszönhetően Beregszász kapott eddig 20 millió forint támogatást, vagy a legutóbbi döntéssel a Beregszászi járási kórház 10,7 millió forint támogatást, és több száz kijevi és mariupoli gyermek táborosztatását biztosítottuk az elmúlt időszakban. Gyakran egyébként a kerületi összefogással együtt, ezért köszönet a kerületi polgármestereknek ezúton is ezért a szívóért. Az előterjesztés második fele pedig arról szól, hogy a költségvetésben tervezett fővárosi szolidaritási alap potenciális kedvezményezeti körét kiterjesztenénk az önkormányzattal vagy fővárosi önkormányzattal közfeladati ellátási szerződési jogviszonyban lévőkre, illetve a 100%-ban kerületi önkormányzati tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaságukra is. Ez az elmúlt év tapasztalatai azt mutatták, hogy érdemes számukra is lehetőséget adni arra, hogy pályázhassanak. És egyébként azt hiszem, hogy a múlt alkalommal pályáról részletesen beszéltem, de majd alkalmattán szerintem, amikor a projektek lezárultak, akkor hoznánk egy tájékoztatót, hogy milyen támogatások is valósultak meg. Úgyhogy kérem a bizottság támogatását mind a két célunk folytatásához. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Kézen van-e hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet. Egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Ezt egyhangulag fogadta a testület. A legeslegutolsó napi rendi pont az egyebek. Itt főpolgármester helyettes úrnak adom meg a szót.
Köszönöm szépen. egy bejelentést szeretnék tenni, és egy köszönetet szeretnék mondani a Nagyné Varga Melindának, aki főosztályvezetőként évtizedek óta, de nagyon régóta segíti akár a bizottságnak a munkáját is, illetve a közgyűlésnek a munkáját. Szerintem a bizottság tagjai régóta ismerhetik őt. Melinda a unokázást választotta. Az csúnyában hangzik a nyugdíjazás, mert ezt azért az ő esetében nehéz elhinni, hogy el tud menni nyugdíjba, köszönhetően a Nők 40-nek programnak. Sajnáljuk, hogy elment, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és azt remélem, hogy az bizottság többi tagja nevében is elmondhatom, nagyon hálásak vagyunk a munkáért, és hát azt gondoljuk, reméljük, hogy valamilyen módon azért a fővárosi önkormányzatot nem veszíted el a látókörödből, és köszönjük ezúton is a munkát.
Köszönöm szépen! Hogyha szabad egy nagyon szubjektív megjegyzést tennem, meg tudom érteni. Köszönöm szépen, ez volt ebben az évben az utolsó gyűlés. Engedjék meg mindannyiuknak boldog karácsonyt és új évet kívánjak, viszontlátásra, köszönöm szépen!